A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Marosvásárhelyen találkoznak ezen a hétvégén a Kárpát-medence méhészei, ugyanis negyedik alkalommal szervezik meg a Nektária székelyföldi mézverseny díjátadó gáláját. A versenyre idén is több száz méhész nevezett. A várban október 18-án és 19-én egész napos mézkiállítás és mézvásár lesz. Kiváló lehetőség a marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek, hogy helyi termelőktől vásároljanak minőségi termékeket. Mai meghívottam a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza, a Nektária főszervezője, Hatos György. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hány mintát küldtek be az idei mézversenyre?
228 minta érkezett az idei mézversenyre.
Ezek mind hazai termelők? Vagy
igen, nagy részt főképpen mind hazai termelők, és azokból az egyesületekből jöttek a minták nagy része, amelyek ugye az a 8 egyesület, amelyekkel folyamatosan közreműködünk.
Azért itt vannak Kárpát-medencéből is méhészek?
Igen, és főképpen én mosolyogtam magam, amíg ugye tetszett mondani, hogy igen, egész Kárpát-medencéből ugye lesznek méhészek, mert ugye jönnek a lovagrendek, például a határon túlról is, és azok a lovagrendek is ugye szombaton fel fognak vonulni, és együtt fogunk menni majd a templomba, és a templomba ugye lesz két új lovag is, aki avatódik a Nyárád Menti Bocskai Egyesület tagjai közül.
Na akkor mesélj nekünk, hogy lesz tulajdonképpen ez az egész, hogy a várban lesz ugye a kiállítás és vásár, és akkor onnan vonulnak majd le a...
Igen, onnantól fogunk levonulni, de akkor kezdem én az elejénél, ugye úgy tervezzük, hogy reggel lesz 9 óra után, ugye 9 órától lesz a gyülekező, onnantól lesz ugye a mézlovagrendeknek és a mészeknek ugye a köszöntése.
Ez szombaton
reggel, pontosan, persze, és onnantól be fogunk vonulni, végvonulunk a vásárosok előtt, be fogunk vonulni a fúvózenekar kíséretével a templomba. A templomba ugye lesz az istentisztelet, mészszentelő és lovagavató. Onnantól pedig át fogunk vonulni a fúvózenekar kíséretével, át fogunk vonulni a kultúrpalotába, és akkor majd utána, egy órától délután lesz a kultúrpalotába a díjátadó ünnepség.
Igen, hát ez mindenképpen érdekesnek ígérkezik a díjátadó gála, és ez az egész, amit eddig elmondott, nyitott rendezvény, bárki részt vehet?
Nyitott rendezvény, de például a díjátadó gálára ugye arra regisztrálni kellett folyamatosan előre a méhészeknek, ugyanis ez ugye létszámhoz kötött meg, vagy hány ember fog tudni ott ugye részt venni, és ezért kértünk egy regisztrációt.
Uh-huh. A gálán tulajdonképpen díjazzák ugye azokat, akik a nyertes, most tudom, nem fogja elmondani, és ne is mondja, legyen ez
persze, meglepetés. Persze, igen, pontosan főképpen ugye, akik beneveztek és eredményeket írtak el, azokat fogjuk díjazni, és mindamellett ott fog átadódni az idén is az Ambrózi díj, amelyeket ugye azoknak a személyeknek, a legnemesebb, legrangosabb méhészeknek nyújtunk át minden esztendőbe.
Tavaly emlékszem, hogy itt volt a méz királynő, most meg Fanni, ugye?
Igen, tavaly Fanni volt, pontosan, igen,
idén
igen.
Idén is lesz hasonló?
Igen, az idén is megtisztel minket a magyarországi méz királynő, Pikkelhoff még kicsit kell dolgozzak én is a nevének az ejtésén Anna, és igen, megtisztelő is a kedves szüleivel lesz az idén itt, és ő is majd köszönteni fogja, és egy beszédet fog mondani a rendezvényen.
Most a Mész királynőt, ez bizonyára tudja, hogy hogy választják ki, vagy évente választják? Vagy
ez igen, ki a ez úgy van, hogy most mi szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis például nekünk most per pillanat kettő is van. Mondom azt, hogy ugye a magyarországi királynőt, ugye az ugye egész Kárpát-medencének a Mész királynője a magyarságnak, ugye választódik az kint Magyarországon, azt ott mindig egy esztendőre választják, és minden esztendőben ugye új királynőt választnak, azért van az, hogy minden esztendőben egy új fiatal hölgy tisztel meg minket, és nemesíti, és népszerűsíti folyamatosan a mézünket, és a magyarországi mézeket is, és most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye tavaly decemberben akkor egy gyergyószéki hölgyet is, egy diák királynőt is avathattunk Szekrényes Salomé személyében, és ő is meg fog a hétvégén tisztelni minket.
Egyébként a Mész királynő termelő, vagy valamilyen szinten kötődik a
mindenféleképpen, igen, persze, mindenféleképpen úgy lehető királynő, hogyha vagy már méhészkedik, vagy egy méhész családból származik, és mindenféleképpen ugye ő méhészethez kapcsolódik. Úgy is választódik, ez nem csak szépségverseny például, amikor kiválasztódik, hanem rátermettségileg is ugye bizonyítania kell neki arra, hogy igenis ő fogja tudni képviselni a következő éven keresztül ugye a méhész társadalmat, a méhészeket. Ugye ezzel, hogy ő jelentkezik erre a versenyre, ezzel neki juttatásai, és van egy csomó elvárás ezzel kapcsolatosan, ugye a különböző programokat a mézes reggelitől, a méztől, a méhészeti termékektől, azt ott a következő esztendőben folyamatosan ő azon dolgozik, hogy népszerűsítse. És azokon a rendezvényeken, amelyek ugye most Kárpát-medence szinten szerte történnek, akkor azokon ő folyamatosan azon van, hogy azokon vegyen részt. Azért van az, hogy például még van mellé választva még két úrhölgy is, akik, hogyha ugye most egyszer egy hétvégén két esemény is van, akkor azon vannak, hogy egymás között megbeszélik, hogy ki melyikre fog tudni elmenni, azért, hogy mindenkinek próbáljanak meg eleget tenni.
Igen, itt viccesen kérdezem, hogy heréket nem választanak.
Hát nem, nincsen olyan szerencség. Nekünk itt a méhész szerep jut, és akkor mi abba kell megfelelőképpen helytálljunk.
Igen, látjuk, hogy évről évre bővül a termékskála a méz termékek területén is. Miket díjaznak ide, hogy kiket díjaznak, azt nem tudjuk, önök tudják, de mi nem tudjuk, de milyen kategóriákban osztanak díjakat?
Hát ugye vannak az akácméz kategória, a napraforgó méz kategória, a repceméz, hársméz, havasi méz kategória, az egyéb fajta mézek, vegyes méz, és a méz készítmények főleképpen ezek voltak azok a kategóriák, amelyekbe ugye nevezhették be a méhészek a méhészeti termékeiket, a mézüket, és ezek lesznek azok a kategóriák, amelyekbe ugye díjazva lesznek főképp.
Igen, és szokott lenni bizonyos
lesz az idén is
méz készítmények, ezek mik ezek a különlegességek, amelyek akár beérkeztek, most már elmondhatja azt hiszem.
Persze, hát ugye folyamatosan nekünk is, a méhészeknek folyamatosan azon kell dolgozzanak, hogy a különböző szegmenseket ugye megfogják, és bizonyos szinten oda kell figyeljünk a vevőinkre, és ezekre a trendekre is, amik most vannak, és főképpen ezekkel a gyerekeket is próbálják megcélozni, hogy a természetes és egészséges élelmiszereket fogyasszanak, és akkor próbálnak a mézbe olyan segédanyagokat, most úgy nevezem én, eszközöket belecsempészni, mint ugye a különböző magvak, vagy belecsempésznek ugye pollent, propoliszt, hogy még egészségesebb legyen ugye az a méz, amit elfogyasztanak a gyerekek, még akkor is, hogyha kevesebbet fogyasztanak belőle, de akkor a szervezetükbe már akkor ezek a jótékony hatóanyagok akkor jussanak be, vagy ott vannak ugye különböző szárított epertől, málnától, áfonyától, amiket ugye beletesznek, attól megváltozik egy kicsit a méznek az állaga, az íze, és ezekkel is próbálnak a méhészek közeledni a vásárlóik felé, és szélesbíteni a palettát, ami elérhető náluk.
Igen, ugye már megvolt az elbírálás. Milyennek mutatkoztak az idei minták, mondjuk az előző évekhez viszonyítva minőség szempontjából, hiszen elég furcsa esztendő volt, aztán már beszélünk a méztermésről is, de milyennek voltak a minták?
A minták az érdekességképpen azt szeretném én most főképpen kiemelni, hogy ugye a laborba került mintáknak sokkal-sokkal kevesebb százaléka, nagyságrendekben mérhetően kevesebb volt az a méz, amelyik különböző hibáké például kiesett például a laborba. És az érzékszervin is pont hasonlók voltak a visszajelzések, az értékek, hogy azok is például kiváló mézek. Jó, persze mindig van az, hogy mindig van olyan, hogy most mindegyik méz például annak a kategóriának, amiben berakódik, a nem pont tökéletesen megfelel, vagy vannak abba a kategóriába jobbak, és a bíráink mindig arra törekednek, hogy mindig a csiszolatlan gyémántokat, a tökéleteseket próbálják keresni, mert most már hogy szervezzük, és mindig jobbra, mindig magasabb színvonalra törekednek, és tudom azt mondani, hogy például amelyik most egy ezüstöt kapott, az két évvel ezelőtt biztos maximálisan egy aranyot kapott volna. És szemlátomast látható például jobbulások és kiváló mézek érkeztek az idén is be a mézversenyre.
Hogy döntik el azt, hogy tiszta akácméz, egy akácméz a laborba dől el, vagy az érzékszervi vizsgálaton?
Az már az érzékszervi bírálaton ugye először az már eldől látszik, és például az akácméznek a visszajelzése a laborból az, hogy tényleg egy nagyon jó minőségű akácméz, ugye nem csak a paramétereit vizsgálják, például a cukortartalmát a méznek, vagy a viszkozitását, ugye mennyi víz van benne, meg ezeket a paramétereket, hanem mellette pollenvizsgálatot is csinálnak. És akkor megvan, ugye van egy szabvány, amiben megfelelőképpen az akácméz, akkor azzal a pollenvizsgálattal ugye szépen bele kell férjen, és az már határozza meg, és hogyha ugye a fölött van a pollen százalék benne, akkor az még inkább kiemeli azt, hogy igenis még jobb minőségű.
No, kíváncsian várjuk a gálát. Azt már tudják, hogy jövőre hol lesz a nektária? Mert hogy ugye változik a Háromszékelyföldi megye.
Pontosan a Háromszékelyföldi megyébe változik. A jövő esztendőbe a gyergyószék lesz a várományos, ahol megszerveződik.
Uh-huh. És ezen a hétvégén szombaton és vasárnap kiállítás és vásár is lesz a Marosvásárhelyi várban. Felkészülhetnek a térre a marosvásárhelyiek és a környékbeliek. Hány termelő lesz a várban? Gondolom, hogy lesz, amiből válogatni.
Persze, egész Székelyföldet képviselni fogják. Jelenleg 14 vásáros van, aki ugye be van jelentkezve, és akkor hétvégén ott lesznek, és a palettáról, mondom, egész Székelyföldről is különböző még készítményekből azok ott lesznek, és megtalálhatóak lesznek. Mi amellett ugyebár a Nyárádvölgyi Bocskai Mézlovagrend és a Székelygazda külön sátorral is készülünk ugye a vendégeknek, a látogatóknak, és főképpen a gyerekeknek is. Azon vagyunk, hogy különböző játékos módszerekkel és kiállítással ugye folyamatosan ott lesz Mihály Mónika, a méhész kolléga, és a méhészeti eszközöket fogja bemutatni. Ott lesz József Eszter kolléganőm, és ő például a gyógynövényeket, és szerencsénk volt az idén, mert néhány méhész kollégánk különböző gyógynövényből készült, vagy gyógynövény nagyobb részben lévő van benne hatóanyag a mézébe, vagy a nektárja, és akkor azokat a mézeket is oda ki fogjuk vinni, és akkor azokat is folyamatosan meg lehet kóstolni, és interaktívan különböző játékokkal is készülnek a gyerekekkel a kolléganők.
Na, nagyszerű. Még azt mondja el nekünk, hogy hány mézlovagrend van Székelyföldön, illetve kik, gondolom, hogy a méhészek lehetnek a lovagrendnek a tagjai.
Persze, igen, hát a lovagrendek, ugye kezdeném, akkor innentől lesz a Nyárádvölgyi Bocskai Mézlovagrend, ugye az a Nyárádvölgyi Méhész Egyesületnek a lovagrendje, akkor van a háromszéki mézlovagrend, az a háromszéki egyesületnek a lovagrendje, akkor ott vannak az udvarhelyszéki őrvösi mézlovagrend, ott vannak a csíki mézlovagrend, és a gyergyószéki mézlovagrend innentől Székelyföldről, ők fogják képviselni a lovagrendeket és a mészegyesületeket. Lovaggá effektíve azokat a személyeket szokták kiválasztani, akik folyamatosan a méhészetér, a közösségér, a közösség életére, a méhészetért folyamatosan dolgoznak és tesznek. És amikor ugyebár valakit felavatnak lovaggá, mézlovaggá, akkor ő azt vállalja magára, hogy addig, amíg ettől arrafelé, amíg ő él, addig ő folyamatosan azon fog dolgozni, hogy a mézet, a méhészetet azt ott népszerűsítse és nemesítse. Ez egy fővállalás, hogy igenis attól arrafele, akkor ő ezeknek a tevékenységeknek próbál folyamatosan eleget tenni, és ezeken a rendezvényeken, ugye, amit most is hétvégén lesz, akkor előjáróan példaképpen példát mutat.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, mi cukor helyett is mézet használunk az édesítéshez, bár a hő hatására a benne levő hatóanyagok lebomlanak. A többféle minőségű mézek választéka mellett sokféle aromájú vegyes, akác, hás, repce, stb. Mellett megjelentek a gyümölcs, sőt zöldségízű változatok is. Ezek mennyire befolyásolják, esetleg javítják a termék minőségét?
Folyamatosan ugye én mindig abból indulok, hogy minden ember jó, és azért próbálnak a méhésztársak mindig hozzátenni valami pluszot még ugye a mézükhöz, hogy abból még inkább egy szervezetre pozitív hatású
készítmény
igen, keletkezzen. Az ideális mindig az volna, ugye, hogyha például, amikor egy növényről például az ember szeretne hordatni, akkor mindig az volna az ideális, hogyha az alatt, az idő alatt, akkor abból akkora mennyiségben lenne például nektár, hogy csak az legyen, hogy mit tudom, az csak akkor csak akác legyen, vagy csak mind napraforgó legyen, vagy például ugye tavasszal ott van a fűz, ami az is nagyon szépen ad itt nálunk, vagy például már Magyarországot kell mondjam, vagy a délebbi vidékeken ott van például a gesztenye, hogy akkor ugye az csak, mint például gesztenyéri, vagy ámorakácról tudják, vagy például bálványfáról tudják, mint hordatni. Sok méhész kollega ugye főképpen azokra állott rá, hogy ezeket a mézeket mind a saját, vagy külön fajtaként próbálja meg árusítani. És két eszendeje találkoztam ezzel például kint Olaszországban, hogy ők azt csinálták, hogy ilyen szárítókamrát készítettek például. Úgy kell elképzelni, hogy amikor ment a gesztenye náluk, a gesztenye, ahogy elvirágzott, abba a helybe mentek és a mézüreket leszették a kaptárakról, és bevitték egy ilyen szárítóba. Úgy kell elképzelni, mint egy hűtőszekrény, egy nagyobb hűtőszekrényt, és abba a nedvességet folyamatosan kiszívatták belőle, azért, hogy a méznek a víztartalma a megfelelő paraméterekre csökkenjen le, és majd utána pergették ki azt a mézet. Mert azelőtt ugye 20-as fölött volt ugye a nedvességtartalma, és akkor arra mentek rá, hogy legalább 18-as alá, 17-es, 16-osra lemenjen a nedvességtartalma például, és akkor tudja, akkor ő azt ott gesztenyeméz fajta mézként árusítani.
A vegyes méz, az tulajdonképpen látjuk a címkén, hogy vegyes méz, abba bármi belefér?
Az a baj, hogy sokaknak sok minden belefér. Én a vegyes mézet, én mindig úgy képzelem el, én úgy nőttem föl, hogy ugye nekünk a szomszédunkba, én később nősültem bele, jelzem egy méhész családba, egy negyedik generációs méhész családba, de például én ugye úgy nőttem föl, hogy a szomszédunkban ott volt a méhészet, és én a vegyes méz alatt azt értem, hogy amit innentől a legelőkről, a körülöttünk lévő környezetből összehornak a kaptárba a méhek, nekem az igazi vegyes méz. Azt ott, hogy most vannak személyek, méhészek, akik azt csinálják, hogy például többfajta mézet összekevernek, és az is egy vegyes méz, az egy másik kategória, de nekem az igazi legelőről a össze méhek által ugye összegyűjtött nektár, nekem főképpen az a vegyes méz, ami vegyes méz.
Igen, és akkor, ha már a mézfajtákról beszélünk, én az idén találkoztam, vagy tavaly először azzal, hogy harmat méz.
Igen, a harmat
az egy érdekes, ugye?
Pontosan,
mit
pontosan. Effektíve úgy van, hogy a szúró szájszervű a rovarok, elkezdve a takácsatkától, levéltetvektől, a föl a nagyobb bakik, azok ugye folyamatosan szívogatják a különböző növényeket. Az lehet fenyő, lehet tölgy, lehet például még simán a zuborka is, vagy a zuborkán is, ugye mikor sérülések keletkeznek, vagy a napraforgónak a szárán is, úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen harmat cseppek jelennek meg, vagy elkezdtem a levéltetvek szívogatják a nedveket ki a növényből, azzal táplálkoznak, és ők a cukrokat nem emésztik meg, és ürülékként azt ott távolítják. És a méhek ezeket a cseppeket gyűjtik össze folyamatosan, és ebből készítik a harmatmézet. Ebből lesz a harmatméz. És annak ugye általában, hogy egy sokkal sötétebb, sokkal karakánabb íze van. Az érdekes az, hogy például a tölgy az olyan csersavas íze van, kesernyés, például amelyeket a fenyőről hordják, ugye azok a fenyőerdők, azok a helyek, ahol ugye nagyobb mennyiséget gyűjtenek például a magasabb szinteken, az erdőknél, ott például annak sokkal gyantásabb, rendesen az embernek, amikor a szájába veszi, érzi a fenyőgyantának, a fenyőnek az illatát például, ezek mind jól kivehetőek belőle. Méhészeti szempontból például a harmatméz az telelőméznek nem megfelelő, nagyon megterheli a méheknek a gyomrát, és azért mindenféleképpen javallott azt, hogy a mézet tőlük elszedni, és más táplálékkal pótolni.
Igen, és akkor tegyünk egy rövid zárójelet. Irén írja SMS-ben, jó napot kívánok, nem tudom, hogy a kérdésem ide illő-e, de mit tegyek a lódarazsakkal? Be vannak költözve a padlásra, nagyon félünk tőlük. Olyan szempontból kapcsolódhat a méhész tevékenységhez, hogy
persze,
hogyan kell bánni vele?
Főképpen ugye bár azért próbál most igen referálni rá, elég sok ilyennel szembesülünk, és jó néhány méhész kollégám, jó magam is, ugye azon szoktunk lenni, hogy ezeknek a személyeknek próbáljunk segíteni. Településen
egyébként ez veszélyes a méhekre.
Nagyon veszélyes a méhekre nézve is, azért is főképpen azon vagyunk, hogy próbáljunk segíteni az embereknek, és az emberekre nézve is veszélyes. Ugyanis, hogyha tényleg például allergiás talál lenni a személy a darásszúrásra, akkor az halálos is lehet. Mindenféleképpen én azt javasolnám, hogyha elszánják magukat és nem hívnak szakembert ezzel kapcsolatosan, hogy ő oldja meg ezt.
Szakember akkor... az ki lehet?
Hát vannak direkt méhész kollégáink, akik erre vannak specializálódva, vagy hanem a méhész kollégák is ugye el tudják végezni ezeket a beavatkozásokat. Ugyebár nekik van már erre a méheknek megfelelő, hogy a mészúrásnak kapják meg megfelelő védőruhájuk, felszerelésük, és akkor abban mindenféleképpen, ha nincsen nekik, akkor egyet kérjenek kölcsön, mindenféleképpen maszkot, egy olyan felsőt, egy olyan ruhát, amit a darázs ne tudjon átaszúrni, főképpen a lódarázsra úgy kell készülni, hogy rétegesen kell öltözni, vastagabban mindenféleképpen, és akkor a hűvösebb órákban, az esti órákban azt jelenti, hogy amikor már sötétebb van, akkor csinálják a beavatkozást, vagy reggel korán. Lehet kapni direkt ilyen spréket, amelyek, hogyha ráfújódnak a darazsakra, akkor azonnal megdermednek, például leesnek. Készítsenek elő maguknak egy olyant, mindenféleképpen. Vizsgálják meg azelőtt, mielőtt csinálnák a beavatkozást, a fészket, hogy milyen helyen helyezkedik el, hogy van, mint van. Azért, hogy tudjanak rákészülni megfelelőképpen. Mindig az kell, hogy ha most kell egy spajszer, vagy kell nekünk egy nájlonzsák, amiben szépen gyorsan össze fogjuk tudni azt a fészket szedni, akkor azok minden szépen legyen előre előkészítve, tervezzék meg azt, hogy a beavatkozást hogy fogják csinálni, sötétbe próbálják, amennyiben lehet csinálni úgy, hogy a darazsak ne legyenek. Javaslom azt, hogy ne fejlámpát használjanak, mert tudni kell azt, hogy mindig arra a fényforrásra fog rámenni, igen, a darázs meg a méhek is arra fognak rá rácsapni gyorsan, csinálják azt, hogy másik helyre például onnan jól meg lehet világítani
jó messziről
a fészket.
Más irányból.
Pontosan, egy másik irányból világítsák meg azt a fészket, azért, hogy akkor onnantól fény legyen, hogy tudjanak dolgozni, mert ugye itt nincs idő sokat gondolkozni, hanem akkor mikor be kell avatkozni, akkor gyorsan kell cselekedni. Lefújódik a fészek, előkészítődik például, hogyha a fészek olyan, hogy közel lehet hozzáférni, rá lehet húzni egy nálonzsákot, akkor én mindenféleképpen azt javaslom, egy vastagabb nálonzsákot készítsenek elő, és akkor a nálonzsákot kinyitódik már azelőtt, és akkor egyből ráhúzzák a fészekre, és egy határozott mozdulattal onnantól a darásfészek az nagyon könnyen mózsolódik, törik, akkor azt rá fogják húzni, és kötik be egyből a száját a fészeknek. Fontos az, hogy én saját tapasztalatban mondom, én legtöbbször a szúrásokat a bokámra, a derekam és a nyakam körül szoktam kapni. Ezekre a részekre, meg persze a csukló. Javaslom azt, hogy használjanak gumicsizmát, mert az hosszú száró, és akkor onnantól akkor ugyebár a bokának azt a részét, mert amikor lefújják a darazsakot, akkor az történik, hogy ugye mászkálnak a földön, mászkálnak a padláson, és akkor a meleget ugye az embernek a szervezetének a melegét érzik, és akkor mindig fognak arrafele mászni, és akkor onnantól oda is fognak menni ők. És a csuklónál is egy hosszabb kesztyűt használni mindenféleképpen, és hogyha lehet, akkor használjanak két kabátot, az egyiket ugye betűrik a nadrágba, a nadrág szíja megkötik, és a másikot meg szépen ráeresztik, hogy ezekkel is mind kiküszöbbék ezeket a lehetőséget a szúrásnak.
Igen, de most már ugye jönnek a hideg hajnalok, akkor valószínű, hogy
Sokkal jobb. Például, könnyebb ezt megoldani. Effektíve, most ettől arrafelé nekik is áll le, úgymond az életciklusuk, és a hajnali órákban, 5 órakor, akkor sokkal inkább le vannak csendesedve, le vannak dermedve, és akkor egész könnyedén például el lehet őket távolítani.
Azt írja László SMS-ben, jó napot kívánok, hogyan lehet kiszúrni a hamis mézet? Sajnos vásáron vettem úgymond méhésztől akácmézet, vizsgálat után kiderült, hogy semmi köze a mézhez. Igaz, miután visszavittem a bizonylattal, visszakaptam a pénzemet, de azóta sem láttam a tisztes méhész urat a városunkban, Sepsiszentgyörgyön. Tisztelettel, László írja. Vannak azért ilyen hamis méhészek is, akik hát bizonyos vásárokkal?
Hát a példa is azt mutatja, hogy igen, és akkor ezek szerint igen. Én szeretném azt mondani, hogy nincsenek, de hát, a példa is cáfolja ezt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg azon kell dolgozni, hogy egy bizalmat a méhészekkel, méhészsel kialakítani, és a méhésztől vásárolni a mézet. Például, hogyha egy jó minőségű mézet vásárolunk, vagy a tégelybe is le van rakva elünk be a méz, hogyha az illető már többet vásárol, többet látott mézet, akkor annak ugye megvannak a karakterjei, hogy mi hogy néz ki. Hogyha csak nincs lehetőségünk arra, hogy ugye most vigyünk egy pohár vizet magunkkal, egy pohár hideg vizet, és belecsorgassuk a mézet, mert ez már ugye már tényleg akkor az jön ki, hogy nincs bizalmunk a méhészbe, és na, kekeckedünk meg mindenféle, akkor ugye csak a tégelyt szépen felfordítsuk, és a benne lévő levegő buborék kezd áramolni főfele a mézbe, akkor nagyon szépen lassan, komótosan megy főfele, és hogyha megmozdítjuk a borkánt, a tégelyt különböző irányba, egy gyönyörű szép gömb fog belőle keletkezni.
Az a jó.
Az a jó. Mm-hmm. Hogyha azon nagyon gyorsan például keresztül fut a levegő buborék, akkor ott már sántít. Hogyha hazamegyünk, és vagy van lehetőségünk például egy egyszerű, hogyha egy pohár hideg vízbe belecsorgassuk a mézet, a méz nem fog oldódni. Azt ott kell segítsünk rajta, kell kavargatni oda, hogy például el tudjon oldódni, hogyha ez, ugye, csorgassuk bele, és nagyon gyorsan például akkor az már gyanús. Vagy ha például elvesszük a mézet is, és nagyon édes, ímelygős íze van, ami ilyen cukorszirupra emlékeztet, az akkor már nagyon gyanús. Kivétel a egyedüli, a málna méz, ugye bár amelyiknek tényleg nagyon-nagyon-nagyon édes a magának az ízérzete a málnának, de ott például akkor az érdekes az, hogy az egész világostól, mert a magának, a málnának, annak egy nagyon világos színű nektárja volna, méze volna, de mivel, hogy általában mána az fönn van a hegyen, a havason, a nektár, a különböző havasi fajtákkal egyszerre hordják, vagy például a mészharmattal, amit az imént beszéltünk, egyszerre hordják, és akkor már általában a nagyon világosra egész sötétig majdnem teljesen a skálában mind megtalálható ez.
Igen, és én még azt tudom javasolni, hogy meg kell kóstolni azt a mézet. Az igazi bátor méz, nekem az a tapasztalatom, hogy sok vásáron járok, sok mézet fogyasztunk, hogy az igazi bátor méz, aki a saját termékét árulja, nem sajnálja azt, hogyha egy kis mézet elkóstoltat egy vásáron, mert az neki megtérül, azt hiszem.
Hogy ne térülne meg? Hát úgy tessék elképzelni, ugye csináltunk ezzel statisztikákat az elmúlt esztendőkben, hogy azoknál a pultoknál, amelyekeknél ugye méz volt kóstoltatva, 30%-kal többet árultak.
Igen, és még érdemes a másik javaslatom, most legutoljára Borszéken egy, azt hiszem, városnapok voltak, akkor pont sepsiszentgyörgyi méhészekkel beszélgettem, és az ember, hogyha van ideje, 2-3 percet, 5-10-et, én egy 20-at is ott elbeszélgettem velük, akkor rögtön kiderül, hogy valaki méhész vagy nem méhész.
Pontosan, pontosan.
Kell beszélgetni velük, és akkor megtudjuk, hogy méhészek vagy nem.
Nagyon, nagyon gyorsan, persze, főleg, hogyha ugye az embernek ugye vannak méhészettel kapcsolatos tapasztalatai, akkor nagyon gyorsan lehet 2-3 kérdést felrakni az illetőnek, és abból látszik. Azok a méhészek, amelyek ugye tényleg termelők, azoknak én nem látom azt, hogy én például nem játszodnék őszintén én a vevőimnek a bizalmával, mert én tudom azt, hogy 15-20 évet rááldoztam arra, hogy legyen egy vevőköröm, én most 2-3 kiló mézért én nem rontanám, mert én jó magamról beszélek. Aztán másképpen gondolkozik, az egy más.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Negyedik alkalommal szervezik meg tehát a Nektária Székelyföldi Mézverseny díjátadó gáláját a hétvégén Marosvásárhelyen. A várban október 18-án és 19-én pedig egész napos mézkiállítás és mézvásár lesz. Mai meghívottam a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza, a Nektária főszervezője Hatos György volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm, hogy itt lehettem. További szép napot.